Újrata a Bartók Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Parsifal, Bach 7, Macbeth, zongora, négykezes hangverseny, ezek mai főbb témáink. De kezdjük moll hangnemben. A moll árnyalatai ezzel a címmel tartott 5. és 6. a Zeneakadémián hangversenyt a Budapesti Fesztivál Zenekar vonós együttese. A műsor keltette fel a figyelmemet. Már rögtön az első szám. Philipp Emanuel Bach. Bach manó, ahogy egykor a 20. század hajnalán hívták, ha nagy ritkán kivételesen beszéltek róla. A század vége felé már sűrűbben emlegették, a historikus előadásmód térhódításával őt is felfedezte a hálátlan utókor. Ám zenekari szimfóniáival mindmáig kevésszer találkozhatott nálunk a koncertlátogató. Bizarr zene. Ezt mondták művészetéről még életében. Nem rosszolóan, akkoriban ez kifejezetten elismerőnek hangzott. Nem szokványos, érdekes, valami ilyesmit jelentett. És a mai hallgató számára is az. Teli van váratlan fordulatokkal, elképesztő harmóniaváltásokkal, hirtelen nekiíramodásokkal és megtorpanásokkal. Mint egy szenvedély fűtötte szónoklat. Most legalábbis pontosan ilyen volt a fesztiválzenekar vonósainak előadásában, vagyis nagyon hatásos. Mindez az együttest ezúttal koncertmesteri pult mellől vezélő Daniel Bard remek időérzékét és persze a vonósok virtuozitását dicséri. Mendelssohn d-moll hegedű versenye következett ezután. Fiatalkori darab, soha nem lesz annyira népszerű, mint az e-moll. Viszont tanulságos volt éppen Philipp Emanuel után hallgatni. Az közhely, hogy Mendelssohn Mozartot tartotta példaképének legalábbis pályája elején. Mellé tehetjük a másodszülött Bach fiút is. Nyilvánvaló, hogy a 10 éves Félix jól ismerte zenéjét, és az hatott rá. Kádár István, aki egyébként 92 óta a zenekar muzsikusa volt, a szólista. Kifogástalan, ihletett teljesítményét méltán jutalmazta a ráadást követelő nagy tapsal a publikum. Szünet után Mozarttal kezdődött a sor, hogy ő sem maradjon ki a Mendelssohn fantáziájára oly jótékony hatást gyakorló mesterek közül. A C-moll adagio és fuga után a muzsikusok nem hagytak időt a tapsra, azonnal belekezdtek Sosztakovics ugyancsak C-moll hangnemű kamaraszimfóniájába. Tartok tőle, sokan fel sem úcsúttak, hogy már rég nem a nagy klasszikus mester zenéje szól. Ravasz trükköt találtak ki a műsor megálmodói, de bevált. Mert bizony Sosztakovicsot illik ma már úgy hallgatni, mint a múlt egy nagy klasszikusát. Döbbenetes a 8. vonós négyesnek ez a változata. Sosztakovics személyes névjegy témájával, a DSCH-val kezdődik, ezt nagyjából a Sztálin halála utáni 10. szimfónia óta számos művében használta, mint egy mottónak vagy alapmotívumnak a zeneszerző, és ez aztán újból és újból visszatér. A 2. tétel elképesztően vadzene, benne azzal a zsidó melódiával, amely már az Émol trióban is megjelent, mint az embertelenség áldozatainak keserű siratója. Aztán következik egy haláltánc keringő, majd a dresdai bombázások német, igen, igen, jól hallották, német, az egykori ellenség áldozatai sirató, zúgó repülők és hulló bombák hangjait megjelenítő 4., végül az elsőre rímelő zárótétel. Félelmetes mű, és nem tévesztette el hatását. Szinte üvöltött a lélegzett visszafolytó dermedt csend a teremben. És megint tapszünet nélkül jött a feloldás a csodálatos Cavatina Beethoven opusz 130-es B-dur vonós négyeséből, persze ismét vonós zenekari átiratban. Megemelem a kalapomat azelőtt, aki ezt a programot és ezt a sorrendet kitalálta. Taps, újra ráadás, ezúttal Brahms. Feledhetetlen élménnyel távozhattunk. Sosztakovics fanyar keringőjét idézem. Thank you. Június 5 Parsifal, nem először a Wagner napokon. Én emlékszem, a legelső ilyen Wagner sorozatban volt egy fantasztikus rendezés, két magyar hölgynek a rendezése. Attól nagyon oda voltam, de hát most nem ez kerül színre, hanem Birgit Kaltnya-Vőnyig rendezése. Hát kezdem ezzel. Bóka Gábornak mi volt a véleménye erről?
Mielőtt a véleményemre térnék, talán érdemes megemlíteni, hogy az a bizonyos 2006-os rendezés, Parditka Magdolna és Szemerédi Alexandra rendezése, összesen 4 évben szerepelt műsoron, 2006-ot követően még 9-ben, 13-ban és utoljára 17-ben. Mindig nagy hatással volt, azt gondolom, a nézőkre, de hát azt is lehetett érzékelni, hogy bizonyos szempontból kopik, mint ahogy minden színpadi produkció. Nyilván nem olyan mértékű volt az erodáció, mint egy olyan színpadi produkció esetében, egy operaházi rendezés esetében mondjuk, amit évente 15-ször eljátszanak, eleve Parsifalnál ez elképzelhetetlen, de nem volt ugyanolyan hatással 2017-ben, mint 2006-ban, és azóta is eltelt 9 év. Másik szempontot is idehoznék, mielőtt a mostani konkrét értékelésre rátérnék. Valamikor 3 évvel ezelőtt egy hosszabb írásban azt kellett, hogy mondjam a Wagner napok egész történetéről, hogy az utolsó 5-6-7-8, nem tudom pontosan megmondani, hogy hány év, művészi szempontból bizonyos értelemben stagnálás, mert nem kerülnek színre új színpadi változatok, új rendezések, mondjuk ki. Az összes standard Wagner művet színpadra állították, 2018-ban még egy új változatot is csináltak a Tristán és Izoldából, eddig az volt az egyetlen, ami két változatban is látható volt, és azóta nem volt semmi újdonság. Örültünk egy darabig, hogy egyáltalán visszajött a fesztivál, egyáltalán megmaradt a fesztivál, de hát hogyha megmaradt és úgy tűnik, hogy megerősödve szeretett volna megmaradni, akkor hozni kellett valami újat, és ez az új most következett el. 2018 után most 2026-ban beszélhetünk újra arról, hogy új színpadi produkciót láthattunk, és mivel 20 éves a fesztivál, és annak idején a Parsifallal indult, akkor csak 2 darab Parsifal előadás volt, semmi más 2006-ban, logikusnak tűnt, hogy egy új Parsifal kerüljön színre. Bár ahogy az interjúkat olvastam egyébként Fischer Ádámmal meg másokkal, eredetileg ez nem tűnt magától értetődőnek, tehát egyeztetési nehézségekkel is indokolták, hogy nem az a régi Parsifal volt most látható, ugye Parditka Magdolna és Szemerédi Alexandra idén-nyáron Bayreuthban dolgoznak, 20 év után ugye ez is elkövetkezett, és majd arról nyár végén, ha minden igaz, fogunk is tudni beszélni. De akár így, akár úgy, szerintem ez egy fontos lépés volt. Hogy előrelépés volt, vagy hátralépés volt, az már megint egy más kérdés. Birgit Kaltnya-Vőnyig még komolyabban vette a koncerttermi körülményeket, mint annak idején a két magyar rendező tette. Olyan értelemben, hogy ezúttal a színpadon volt a zenekar, a játéktér pedig a zenekar előtt egy, hogy mondja, műpás léptékben széles, de úgy egyébként a színpadi léptékhez képest keskeny sávban játszódott. Komolyan vette olyan értelemben a rendezői munkát, hogy nem csak kiálltak és énekeltek, hanem valóban interakciók voltak láthatók, a színpadi cselekvések végig gondoltan be voltak állítva, a szereplők közötti interakciók ki voltak találva, és ezek meg is történtek. Természetesen egy a rendezői színházhoz szokott néző számára ez lehetett kevés, ami történt a színpadon, de a darab megértéséhez és a darab lebonyolításához azt gondolom, hogy ez elég volt, és hogyha olvastuk Fischer Ádámnak a memoár kötetét, vagy más megnyilvánulásait, akkor tudhatjuk, hogy mindig is egy ilyesmi irány volt az, amit ő elképzelt, és nem is mindig tartotta egészen jónak, hogy az időközben más darabokra meghívott rendezők inkább a rendezői színház felé tolták ezeknek a produkcióknak az irányvonalát.
Én emlékszem az első Parsifal előadásra, fantasztikusak voltak azok a jelenetek, amikor fölfelé vonultak például, és az egész teret, az egész színházat benépesítették, tulajdonképpen fölvonultak az emeletre, hátulról, a nézőtérről. Ez most mi volt? Volt ilyen?
Most is voltak vonulások, ki volt használva lényegében az összes emelete a térnek, például most Parsifal a harmadik felvonás záró képében, most nem is tudom fejből, hogy a második vagy a harmadik, talán inkább a második emeleten jelent meg a Dárdával. A kórus most kevesebbet vonult, de mindig magaslaton jelent meg, mondjuk például egy vászon mögött egyszer csak hirtelen láthatóvá vált, és hát jegyezzük meg, hogy nagyon jól ki volt használva a kettős kórusnak a lehetősége, ugyanis a rádió énekkara a nemzeti énekkarral felelgetett, mind a két énekkar kiváló saját legjobb formáját hozta, ami ugye tudjuk, hogy nem csekéség, és megint volt gyermekkar, ami azt gondolom, hogy nagyon sokunk számára a régi előadásnak, a régi produkciónak a csúcspontját jelentette az első felvonás úrvacsora jelenetében, most is megszólalt, és most is gyönyörűen a Magyar Rádió gyermekkórusa jó voltából.
Szereplők.
Talán természetes, hogy 20 év alatt teljesen kicserélődik egy szereplőgárda. Böngésztem, hogy van-e olyan szereplő, aki akkor is jelen volt. Én egyetlen egy név van, aki lehet, hogy jelen volt, akkor nem vagyok biztos benne, ez a harmadik apródot éneklő Medgyesi Zoltán, hogy akkoriban az operaházi előadásokon énekelte ezt a szerepet, az biztos, hogy a Műpában is ő volt-e, ezt nem sikerült megnéznem, ennek utána járnom, de a főszereplők között nem volt azonosság. Azonban van abban kontinuitás, hogy most is a nemzetközi élvonal legjobbjai jöttek el hozzánk. Vannak, akiket már hallhattunk a Wagner napokon, vannak, akiket még nem, vannak, akiket talán még kevésbé ismerünk ugye egyáltalán külföldről is, de azt hiszem, hogy mindannyian nem csak, hogy nagyon jól helytálltak, de hát itt magasabb rendű megközelítésben is mondhatjuk, hogy ez egy kiváló szereposztás volt. A Parsifalt éneklő Magnus Vigiliust ismerjük már. Tavaly nagyon kínos helyzetbe kerültem saját magam az ő Stolzingi Walter alakítását értékelve, mert élőben sokkal jobban tetszett, mint aztán felvételről visszahallgatva, és ez már az Új Zenei Újság akkori adását visszahallgatva is feltűnt, hogy miközben nagyon szép dolgokat mondtam róla, az a részlet, amiben ő énekelt és ami be lett játszva, egyáltalán nem volt olyan jó, mint amire én az élő előadás alapján emlékeztem.
Rengetegszer előfordul ez velem is.
Így van, most igyekeztem sokkal jobban odafigyelni, tegyük hozzá, hogy Parsifal szerepe rövidebb és talán kevésbé is kényes énekelni való, de azért a második felvonásban nagyon ott kell lenni hangban és koncentrációban, és azt gondolom, hogy Magnus Vigilius ezúttal talán most nagyobb magabiztossággal jelentem ki, hogy nagyon is ott volt, és mind hangban, mind színészi jelenlétben koncentrált, és bizonyos pillanatokban nagyon is átélt produkciót nyújtott. Azt gondolom, hogy egy olyan hangról beszélünk, ami a könnyebb Wagner tenor szólamokban abszolút helyén való, hogy aztán el tud-e mozdulni a legnehezebbek felé, ez még azt gondolom, hogy egy kicsit a jövő útja. Mellette Till Favejc énekelte Gurnemanzot, kisebb szerepekben hallottuk már őt, hogyha jól emlékszem, de hát Gurnemanz egy más kategória, és hát éppen Gurnemanz szerepe az, amiben akár a Wagner napokon, akár korábban az Operaházban nagyon el voltunk kényeztetve itt Budapesten, és hát ez a kiváló belga énekes felvette a versenyt ezekkel a nyomasztóan nagy budapesti emlékekkel. A harmadik nagyon fontos szereplő Kundry volt Anya Campe megformálásában, akitől hallottam az elmúlt időszakban változó színvonalú szerepléseket, nem mindenben tetszett egyformán, itt most azonban éppen az a kényes probléma a magas regiszternek az esetleges elhasználódása nem jelentkezett annyira élesen, hiszen Kundry valahol a mezzoszoprán és a szoprán között foglal helyet, ami ugye a hangterjedelmet illeti, úgyhogy ilyen vonatkozásban sem volt rá panasz, és azt gondolom, hogy ami a színészi játéknak az átéltségét, koncentráltságát, hogy önmagamat ismételjem, illeti, őtőle kaptuk a legtöbbet. Ez egy nagyon-nagyon erősen megformált alakítás volt. Wolfgang Koch volt Amfortas, egy tömbből kifaragott alakítást láttunk és hallottunk, hogyha szabad ezekkel a szavakkal élnem. Nem úgy formálta meg a rendező és ő közösen Amfortászt, hogy könnyű legyen vele együtt érezni. Mert nem egy jóvágású, nem egy szimpatikus embert láttunk a színpadon, aki szenved, hanem egy nagyon elhanyagolt, hogy is mondjam, a szenvedésébe belerokkanó embert láttunk. Nehéz volt vele azonosulni, de annál inkább nagy teljesítmény, hogy a végére tudtunk, és úgy tudott megszólalni, hogy ezt az azonosulást elérje. Johann Schmeckenbecher volt Klingzor, azt hiszem, hogy ennek a szerepnek minden buktatóját, részint hangit, részint megformálásbelit nagyszerűen győzte le. Az utóbbiak alatt azt értem, hogy tulajdonképpen ez egy rövid szólam, amikor nagyon gyorsan kell nagyon sok információt átadni, és nagyon lehengerlően, és ez ezúttal teljesen megvalósult. Titurál szerepe kapcsán nagyon gyakran merül fel a kérdés, hogy megrendült idős emberként, vagy pedig valamiféle misztikus jelenségként jelenjene meg. Ezúttal mind hangban, mind személyiségben az előző volt Kurt Riddle megformálásában. Hangban azt hiszem, hogy nem nagyon volt választási lehetőség, a hangi állapot olyan, amilyen, viszont az, hogy a rendező nagyon érzékenyen ehhez igazította a színpadi megjelenést, ugyanis megjelent a grállovagok között egyként Titurel, ami azt gondolom önmagában egy újszerű ötlet volt, legalábbis ami a pesti előadás történetet illeti, szóval azt gondolom, hogy itt nem a gombhoz varták a kabátot, hanem éppen fordítva, ahogy azt kell. És nagy kérdés volt természetesen a rádiózenekar és Fischer Ádám produkciója. Nem az volt nagy kérdés, hogy jó lesz-e, mert ebben az előző évek alapján lehetett reménykedni. Az volt nagy kérdés, hogy teljesen újra tanulják-e a darabot, vagy pedig a korábbi betanulások erényeit fogják most felmelegíteni. Nekem az az érzésem, hogy újra tanulták. Nagyon más volt most ez a Parsifal, tempó tekintetében gyorsabbnak éreztem, nem mértem, nem tudom, hogy ténylegesen gyorsabb volt-e, de ezt a benyomást keltette, frissebb szemlélettel, a hagyományoktól jobban elszakadva, de a színpadi akciókhoz mindig nagyszerűen alkalmazkodva, és hát a rádiózenekar pedig a legjobb formájában játszva, szóval ilyen volt Fischer Ádámnak a megformálása ezúttal.
1-től 7-ig tartott a budapesti Bach hét. Kamp Salamonnal Várgedő Anna beszélgetett a részletekről.
A sorozat minden eseménye egy-egy hangszert vagy előadói apparátust állít a középpontba. Mi az erőnye ennek a koncepciónak?
Kezdettől fogva az volt az elképzelésünk, hogy a Bach hétre azért van szükség, hogy az évek során a teljes életmű megszólaljon, és így minden egyes Bach hétet orgona esttel szoktunk kezdeni. Ezek nagyon jól beváltak. Részint a szervezésben is az, hogy van orgona est, cemballó est, hegedű est, kamarazene est, cselló est, és állandó jelleggel az egész rendezvényünk mindig kantáta esttel zárul. A kantáta estet azért tartottuk fontosnak, mert a Bachi életműben a második lipcsei évfolyam az egy korál kantáta évfolyam, ez körülbelül 40 kantátát tartalmaz, és ezekben kiemelkedően fontos szerepe van a kórusnak. Tehát kézenfekvő volt, hogy a Lutherániával ezt a sorozatot elkezdjük, és idén fogjuk befejezni pontosan ezzel a két kantátával, a 180-assal és a 192-es kantátával, és így módon elhangzott az évek során a teljes második lipcsei évfolyam. De itt talán megemlíthetem azt is, hogy kezdettől fogva az volt a vállalkozásom, hogy a Deák téren, mégpedig istentiszteleti keretben szólaljon meg az összes Bach egyházi kantáta, és éppen az idei esztendő az, amikor ennek a sorozatnak a végére értünk. Ezt én nagyon fontos és kiemelkedő dolognak tartom, hiszen nem hangversenyteremi környezetben kiragadva a műveket eredeti helyükről, hanem éppen a vasárnapi istentiszteleten, ahová a mester ezeket szánta és írta, és mégpedig az egyházi esztendő sorrendjében meghatározott vasárnapokra. Így igyekeztünk mi is ezt a teljes életművet, amely az egyházi kantátákat öleli fel bemutatni.
Említette, hogy az évek folyamán a teljes Bach életművet tervezik előadni. Hol tartanak most ebben?
Pontos felmérésem nincsen, időnként össze szoktam írni az orgona műveket, vagy a csemballó műveket, hiszen arra kérem többnyire ilyenkor a szólistákat, hogy lehetőség szerint olyan művek hangozzanak el, amelyek még nem szólaltak meg. Persze ezt nem vesszük szigorúan, természetesen figyelembe vesszük a szólistának a elképzeléseit is, de azért erre is szoktunk figyelni, hogy lehetőség szerint olyan művek is szólaljanak meg, amelyek még nem kerültek előadásra.
Az orgona természetes közege a templom, de hogy működik ebben a térben a csembaló?
Csembaló kitűnően működik. Az első alkalommal, mikor Dobozi Borbálát felkértem, ugyanezt a kérdést tette föl. Na jó, jó, de hogy szólott a csembaló? Az a tapasztalatunk most már az évek során, hogy nagyon szépen szól, nagyon szépen. A templom akusztikája nagyban segít, és így a csembaló is kitűnően élvezhető.
Mit mond, vagy mit ad a kantáta annak a kortárs hallgatónak, aki nem a hit felől közelíti meg Bach zenéjének hallgatását?
Egyáltalán a Bachi zene oly mértékben reprezentatív, és olyan mértékben ünnepélyes zene, hogy aki csak az esztétikumát érti, az is rendkívüli gazdagsággal találkozik. Aki azonban elmélyültebben és komolyabban foglalkozik vele, és igyekszik megérteni a Bachi mondani valót, olyan erőtérbe kerül, amilyenhez fogható, az én véleményem szerint nincsen. Itt ugyanis a legmagasabb szinten van együtt az Isten igéje és a zenei minőség. És ez olyan védelmet és olyan szellemi erőt ad annak, aki ezt komolyan veszi, és az életében is egy iránytűt ad a számára, hogy milyen irányba kell az életet vezetni ahhoz, hogy az minőségi legyen, és hogy a Bachi gondolkodás szellemében fogalmazzak, az örök életre vezessen.
A 180-as kantát a nyitótételét egy régebbi felvételről idézzük. Ezen a felvételen Szigiszáv Kölyken vezényel. Szombaton és hétfőn volt két előadás, illetve főpróba és előadás a Macbethről. László Ferenc, rögtön megkérdezem, melyiket látta?
Mind a kettőt szerencsém volt megtekinteni az Operaházban. Ez Anna Netrebko két budapesti vendég fellépése volt. Anna Netrebkója, aki már sokszor föllépett Budapesten, vagy legalábbis számos alkalommal föllépett Budapesten.
Nagy kedvenc nálunk.
Nagy kedvenc, mint ahogy a világ számos más pontján is, bárhol éppenséggel fölléphet. De ugyanakkor ez abból a szempontból mindenképpen egy elsőség volt ez a mostani alkalom, hogy operaházi szerepben, előadásban most először volt szerencsénk hozzá Budapesten, és ez rögtön két egészen egyértelmű evidenciának a leolvasásához hozzásegített engem. Egy olyan vendégszereplés kapcsán, amelyel vonatkozólag azt hiszem sok újdonságot a hallgatóknak nem tudok elmondani, mert szerintem mikor hallgatják ezt a műsort, a Újzenei Újság közönsége már tudja, hogy hatalmas siker volt Anna Netrebkónak ez a vendégszereplése. Most a két evidencia, amelyről szólni szeretnék, az első az, hogy mennyivel más, hogyha opera előadás zajlik a színpadon, ha színpadi előadásként látjuk az operát, mert bár sokszor hajlamosak vagyunk rezignáltan, a legtöbbször rendezések miatt azt gondolni, hogy a koncertszerű szinte még jobb is. És magam is ismerek olyan opera bolondokat, akik évtizedek óta csak lemezeket hallgatnak, és azt gondolják, hogy az opera művészet, mint olyan, az auditív módon megképződik. De nem, az operának nem járulékos eleme a színpad, és Anna Netrebkónak ez a vendégfellépése, ez a két vendégfellépése hihetetlen erővel bizonyította, hogy az ő művészetéből is csak nagyon keveset tudunk, pontosabban csak egy részt tudunk észlelni akkor, ha nem látjuk mellé a színpadi játékot, különösen azért, mert Anna Netrebko esetében egy igazi nagy színpadi tehetséggel bőven megáldott operaművészhez van szerencsénk.
Én is hajlok arra, hogy már jobban szeressem a koncertszerű előadásokat, annyira bosszantanak a teljesen félreértelmezett rendezések, és érdemes itt egy picit rögtön a rendezésnél megállni, mert ez a rendezés bizonyos vitákat provokál, át, legalábbis az én ismeretségi körömbe, de alapvetően az ott az érzésem, hogy ez nem bosszant. Hát vannak benne furcsa dolgok, de őrültségek nem, és amúgy meg, amit mondtál a színpadi jelenlétről Netrebkóval kapcsolatban, az a teljesen egyetértek. Én ugye láttam egy párszor Bécsben őt, tehát színpadon nem először látom, de teljesen nyilvánvaló, hogy elképesztő színpadi jelenség is. Én egyébként a hétfői előadást láttam.
Így van, azt hiszem a két előadásnak az összehasonlítására is talán még tudok majd egy-két mondatot kanyarítani, de hozzátenném azt is, hogy van egy másik nagyon fontos mozzanat, aminek a megtapasztalásához hozzásegíthetett bennünket ez a szombati, illetve hétfői este, és ez pedig az, hogy egy társulatnak milyen sokat jelent, hogyha beáll egy előadásba egy Anna Netrebko léptékű művész, ugye megtapasztalhattuk, hogy egész egyszerűen Anna Netrebko körül egy picit forróbb lesz a levegő, egy picit mindenkiből jobbat kapunk, mint máskor, és ebben nyilvánvalóan része van annak is, hogy egész egyszerűen az opera, mint minden előadó művészet, versengés alapú. Vagyis mindenki egy kicsit meg akarja mutatni, hogy én is tudok ilyet. És ez nagyon szerencsésen alakult úgy szombaton, mint hétfőn. De hogyha már említetted a rendezést, Matthew Wilde-nak egy ideje már az Operaházban megtekinthető Macbeth rendezését, akkor erről elmondanám az én magam véleményét, hogy miközben nyilvánvalóan ez egy modern rendezés. Ugyanakkor teljességgel összevág a Macbeth történettel, valójában amik hökkentőek benne, azok igazából a Macbeth történetben is hökkentőek, tehát hogyha mondjuk elszörnyednénk azon, hogy hogy néznek ki a boszorkányok, akkor furcsa módon ugye olvashatjuk is a szövegben, hogy hát ezek olyan nők, akiknek szakáluk van. Tehát, hogy az, hogy ez egész ennyire abszurd, ennyire kifordult, az részben Verdihez, részben Piavéhoz, részben magához természetesen Shakespearehez vezethető vissza. Na de Anna Netrebko a főszereplő, mert vele ebben az alakításban még nem találkoztunk Budapesten, és ez egy hihetetlen élmény volt. Egyrészt az a különbség, hogy szombaton, amikor úgymond főpróbaként játszotta a Lady szerepét, akkor egy picit csak befelé figyelt. Arra figyelt, hogy mi történik a színpadon, és ez hihetetlen koncentrációt teremtett az alakításában. Hétfőn egy kicsit már felszabadultabb volt, és akkor, ha szabad így mondanom, az ő drága közönségével is élénkebb kapcsolatot tartott, amikben voltak mondjuk így kiki tekintések a közönség felé. Ez két külön út, vagy pontosabban két egymással nem teljesen egybevágó megoldás, de mind a két alkalommal egészen zseniális volt az, amit Anna Netrebko csinál. És itt már az alakításról kell beszélni, a Lady-ről, akit pusztán azért, mert Lady-nek hívnak, hogy hajlamosak vagyunk arisztokratikus jelenségként elképzelni. De ez korán sem feltétlenül van így. Anna Netrebko esetében például nem. Ez a nő, ez a lady, ez közönséges hatalomvágyó hölgy, aki, ha szabad így fogalmaznom, nem csak derékig létezik. Anna Netrebko lédie derék alatt is létezik, hihetetlen érzéki jelenség, annak bizonyos szempontból még a közönségességével is. Ebbe természetesen belefér az, hogy tud elegáns is lenni. Ugyanakkor folyamatosan vannak pillanatok, amikor jelzi, hogy ezek szerepszerűen vannak a lédinek meg. Az alap természete az egy ennél nyersebb, naturálisabb, földközelibb, bizonyos szempontból, ha szabad így mondanom, szagosabb jelenség. És ezt Anna Netrebko egészen páratlanul megformálta, úgy a színpadi jelenlétében, mint vokálisan, mert hogy arról még nem beszéltünk, hogy Anna Netrebko énekel. Anna Netrebko, most már nem tudom pontosan megmondani, hogy mikor is kezdte a pályafutását, ezt most hamarjában elfelejtettem, de hát nem ma lépett először az operaházak színpadára, és a hangja tökéletesen intakt. Úgy nyomja ki magából ezeket a szólamokat, a lédi szólama tudhatólag az egyik legnehezebb szoprán szólam az operairodalomban, hogy az embernek egész egyszerűen tátva marad a szája attól, amire Anna Netrebko képes. És akkor említettem, hogy Anna Netrebko mellett mindenki egy picit jobb volt. De van, aki sokkal jobb volt. Például sokkal jobb volt az Operaház zenekara és az Operaház énekkara, amit meg kell említeni, hogy az előadásnak volt még egy energiaközpontja, egy sűrített irányítója, és az Rajna Martin. Aki olyan feszült, feszes, feszültségekkel teljes Macbethet vezényelt, hogy az első pillanattól kezdve bizonyos lehetett a hallgató és a közönség számára, hogy itt véres dráma fog zajlani, olyan, ami az első pillanattól az utolsóig nem ereszt bennünket, és ebben Rajna Martinnak az érdeme egészen páratlan.
Nem először egyébként az Operaház legújabb történetében. Egyébként a kórussal nem egészen értek egyet, a női karnak azért voltak bicsaklásai.
Az a megoldás, hogy bizonyos ilyen dobozszerűséggel kapjuk vissza a hangjukat, az nem feltétlenül szerencsés, de ebben az esetben is azt kell mondanom, hogy a szombati élmény számomra az erősebb volt, mint a te általad hallott hétfői. Én szombaton egészen nagyszerűnek találtam őket is, de a zenekar viszont önmaga fölött volt egészen nyilvánvalóan.
És hát rávetült a Netrebko féle fény az énekesekre, például Kálmándi Mihály szerintem fantasztikusan jó volt.
Így van, Kálmándi Mihály, aki hát egészen egyértelműen úgymond a hang őszében jár már, de ez nem jelenti azt, hogy a hangja nem képes hódítani, és a hangja nem képes bizonyos szituációkban teljességgel egyenrangú párjává felnőni Anna Netrebko lédiének. Ez a Macbeth erősebben volt vezetve a léditől. Mondjuk így, hogy jobban az igájában volt a lédinek, mint némely más Macbeth alakítás. De Kálmándi Mihály végig intakt, ugyancsak intakt hangon, és vonzóan volt képes megszólaltatni a produkció, a maga szólamát. Ám volt két nálánál fiatalabb férfi énekes, akiket talán még ennél is lelkesebben méltatnék. Az egyik az egészen nyilvánvalóan az Anna Netrebkónak nem csak színpadi párjaként funkcionáló Köpeci Sándor, a fiatal basszista, aki Bankó szerepét énekelte, és egyrészt megismerhettük őt is színpadi szerepben úgy, mint aki képes illúziókeltően vonzóan, rokonszenvesen jelen lenni egy előadásban. Másrészt pedig megismerhettük a hangját, persze hallottuk már mondjuk koncertszerű megszólaltatásokban, például a legutóbb Anna Netrebko oldalán Verdi Requiemjében, hogy egészen vonzó ez a részben egyébként inkább baszbaritonnak ható basszushang, amelyel kapcsolatban az általam már említett operabúbusok majd meg fogják mondani, hogy ez nem igazi Verdi basszushang. Én sokkal inkább abból az irányból hallgatom ezt, hogy nagyon vonzó és fejlődőképes hang, ez egészen nyilvánvaló. És a másik pedig, akit mindenképpen nagyon lelkesen dicsérnék, Brückner Szabolcs, aki ugye Fachot váltott néhány évvel ezelőtt, és nekem kezdetben voltak azzal kapcsolatban félelmeim nagyjából a Hunyadi László magasságában, hogy ez megfelele majd számára. És Brückner Szabolcs váltása teljesen igazoltnak tűnt, olyan megdöfött éneket, amilyet ritkán hallani, úgy, hogy valójában az ő személyes siker ezen az előadáson, úgy szombaton, mint hétfőn, az áriáját követően felért azokhoz az ovációkhoz, amelyeket Anna Netrebko természetesen kasszírozott mindkét estén.
Egy régebbi felvételt tudunk idézni Netrebkoval, itt a Torinoi Teatro Regio zenekara játszik Gian Andrea Noseda vezényletével.
Thank you.
6-án került sor Fejérvári Zoltán és Horváth Benedek négykezes zongora estjére. A mikrofonnál Csengeri Kristóf.
Nagyon nagy érdeklődéssel vártam a Bartók Emlékház június 6-i koncertjét, mert az a négykezes zongora est, amelyet meghirdetett, egy olyan művészt mutatott be a közönségnek, akit jól ismerek, akit már sokszor hallottam, Fejérvári Zoltánt, akit szólóprodukciókban és versenymű szólókban egyaránt már számtalan alkalommal meghallgathattam, és minden alkalommal meggyőződtem arról, hogy milyen kivételes, tudású, hangszeres muzsikus, és hogy milyen rendkívüli érzékenység, stílusismeret és kifinomultság jellemzi a muzsikus lényét. Viszont nem ismertem Horváth Benedeket, a másik zongoristát, és nagyon érdekelt, hogy milyen lesz a kettejük találkozása, nagyon érdekelt, hogy milyen művész választ maga mellé Fejérvári Zoltán partnernek. Két többé-kevésbé egyívású muzsikusról van szó, Fejérvári 1986-ban született, Horváth Benedek 1989-ben, és abban is közel állnak egymáshoz, hogy mind a kettő a magyar zeneélet neveltje, mindkettejüket hasonló progresszív gondolkodású muzsikusok tanították. Ráadásul jelenleg mindketten megosztják az életüket Svájc és Magyarország között, hiszen mindketten Bázelben tanítanak. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas együttállásnak ígérkezett, és aztán amit hallottam, az be is igazolta azt, hogy ez valóban egy nagyon izgalmas találkozás volt. Szerettem volna természetesen, mint minden koncerten, ezen is személyesen jelen lenni, és sajnos egy betegség miatt nem tudtam ott lenni a Bartók Emlékház, ha szabad így mondani, szakrális terében, mert hát ez valóban az. Viszont érdekes módon az a veszteség, amit ezen a téren átéltem, az két ajándékot is adott számomra. Felvételről tudtam meghallgatni a koncertet, a Bartók Emlékház munkatársainak jóvoltából, és nagyon jól tudjuk, hogy amikor az ember felvételről hallgat meg valamit, akkor nagyon sok mindent kap, mert sok mindent szinte nagyító alatt tud újra és újra megfigyelni, ellenőrizni. Ez természetesen egy nyereség, de elvész valami, elvész az eseménynek az a közvetlensége, az a szinte a bőrünkön tapasztalható bizsergés, ami a személyes jelenlétnek a varázsával függ össze. És itt jön az első ajándék, az nevezetesen, hogy ez egy olyan különleges koncert volt, amelynek az élménye még felvételen is szinte sistergő módon jött át, tehát megérintette az embert, megragadta, néha valósággal torkon ragadta az a közvetlenség és az a szuggesztivitás, amelyel az a két muzsikus játszott. Tehát megcáfolta számomra azt a rossz előérzetet, amit mindig átélek akkor, amikor felvételről hallgatok meg valamit. A másik ajándék az az, hogy nem sikerült ugyan megtudnom, hogy melyik produkcióban melyik művész játszotta a primo és melyikük a secondo szólamot. Ugyanakkor tudtam, hogy folytonosan váltogatták a szerepköröket, és amit viszont megtapasztalhattam, az az volt, hogy teljesen kiegyenlített volt a produkció minden paramétere, tehát egyetlen pillanatig nem lehetett észrevenni soha semmilyen szerepváltást, ami azt jelenti, hogy a két zenész tökéletesen egymásra tudott hangolódni, és teljes mértékben egyeztetni tudta az összes esztétikai és hangszeres elképzelését. Nagyon érdekes volt a műsor. 5 zeneszerző műveit hallottuk, Ligeti, Schumann, Fauré, Debussy és Schubert zenéje szólalt meg, és hát ez nem csak 5 nagyon különböző világ, de az előadások is nagyszerűen felszínre segítették ennek az 5 különböző világnak a nagyon is eltérő jellegzetességeit. A Ligeti fejezet a koncert elején különösen izgalmas volt, mert abszolút ritkaságokat tartalmazott, olyan 5 négykezes darabot, amely a zeneszerző alkotói fejlődésének legeslegkorábbi szakaszát képviseli. A induló, a legelső darab az 19 éves korában született, 20 éves írta a polifonetűdöt és az allegrót, és a három lakodalmi tánc, illetve a szonatina az 27, illetve 27-28 éves korában keletkezett. Néhány rövid jelző az előadások jellemzése érdekében. Az indulóban nagyon élveztem a nyers, szögletes, erősen ritmizált előadást. A polifonetűdben nagyon tetszett az, ahogy a makacs ismétlődések és az ezekkel való kísérletezés lehetőségét pompásan kiaknázta a két muzsikus. A három lakodalmi táncban remekül felszínre segítették Bartók is a magyar népzene hatását, és gyönyörűen kialakult kirajzolódott az előadásukban a forma nemes egyszerűsége, vonzóvá tették a feldolgozás jellegű műnek a tonális gondolkodásmódját és az ebből sugárzó egyszerű tisztaságot. A szonatinában először a derű, a mozgalmasság, a sok kontraszt és a fordulatokkal teli zongorázás ragadott meg, aztán a lágy, bensőséges meditáció, és végül az előadásnak az a remek sodrása, amely szinte székhez szegezte a zenehallgatót. Végül az Allegro szimfonikus hangzása volt az, ami berekeztette, és a lendületet tegyük hozzá a műsornak ezt a nagyszerű és hézakpótló bevezető ligeti fejezetét. Következett Schumanntól a keleti képek, ez is egy meglehetősen ritkán hallható kompozíció. Itt is ahány tétel, annyiféle örömforrás volt ebben a megszólaltatásban. Mesehangulat, változatos karakterizálás, líra és mozgás energia keveréke az első tételben, lágy és ábrándos előadásmód a másodikban, aztán felfigyelhettünk a floresztán hangra és a táncos lendületre a harmadikban, egyfajta elmélkedő, nyugodt, kifinomult tolmácsolás jellemezte a negyediket, drámaiság, lendület, ritmikai feszítő erő volt az erénye az ötödik tétel megszólaltatásának, és végül bölcs nyugalom és sejtelmesség, és közben egy mozgalmas középrész tette markánsá a hatodik, a befejező tétel olvasatát. Nagyon érdekes volt az, ahogyan az első rész zárószáma és a második rész nyitószáma, tehát Fauré Dolly szvitje és Debussy kis szvitje viszonyult egymáshoz. Ugye Fauré egy jóval régebbi szerző, 1845-ben született, még Debussy 1862-ben, tehát ő már egy újabb világot képvisel, ugyanakkor azonban a Dolly szvitta későbbi, ez 1893-96-ban készült, még Debussy kis szvitje 1886-89 között. És az előadás pompásan, hát ha szabad így mondani, elemezte a két stílust, anélkül persze, hogy ezzel az elemzéssel megzavarta volna a hallgató primer élvezetét, megmutatva, hogy Fauré műve azért egy régebbi világot képvisel, akkor is, hogyha később keletkezett. Tehát itt a játékosság, a jelenségekre rácsodálkozó naivitás, a természetesség, a kifinomultság, a részletgazdagság, a karakterek sokszínűsége érvényesült, míg Debussynél alapvető volt az elegancia, a jellegzetes impressionista színköltészet a két muzsikus játékában, a nemes tartás, az áttetsző hangzás, bizonyos tételekben a zene érzékeny stiláris múltba révedésének nagyon is hű megjelenítése. Schubert Divertissement eredeti francia témákra című darabja volt a finálé. Ez az előadás a nagy formátumával szerzett örömöt, a virtuózitásával, egy igen-igen erőteljes kifejezésmóddal, és azzal a meglepő érzéssel, amit négykezes előadások alkalmával olykor-olykor átélünk, de azért nem jellemző, nevezetesen a diadalmas szimfonizmussal, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a négykezes muzsikálás az valamilyen értelemben családias dolog, házi muzsika, nem véletlen, hogy olyan sokszor szoktak a házaspárok vagy testvérpárok is négykezest játszani, még koncerteken is. Itt megtapasztaltuk azt, hogy milyen az, amikor Schubert úgy ír négykezest, hogy egy valóságos, reprezentatív koncertdarabot tár elénk. Nagyon fontos volt még Fehérvári és Horváth előadásában az élénk ritmika, és azok az igen-igen kifejező hangsúlyok, amelyek pompásan központozták az előadásukat. Ráadásként Schumann 6 etüd kánon formában című sorozatának a harmadik darabját hallottuk.
Schubert Divertissementjából hallanak most részletet. Thank you. Ezzel véget ért az Új Zenei Újság. Várgyödön a társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Hétfő este Wolfgang Amadeus Mozart műveiből játszik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A Don Giovanni nyitány és a G-moll szimfónia mellett felcsendül a C-moll zongora verseny, melyben a szólista Berecz Mihály, vezényel Vashegyi György. A február 19-i koncert felvétele a Zeneakadémiáról, hétfőn 20 óra 37 perckor, a Bartók Rádióban. A prolog következő műsorában William Vincent Wallace Lurline című romantikus operájának történetét tárja elénk László Ferenc. A Lorelei legendáján alapuló történet címszerepét most Rachel Kelly énekli. Az ír szimfonikus zenekart és a Lurline opera kórust Halász Péter irányítja. Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt, kedden 19 órakor, a Bartók Rádióban. Az Ars Nova műsorában most Maurice Durufle zenekarra komponált három táncát hallgathatják meg. A 40 éve elhunyt francia orgonaművész és zeneszerző kevés művet publikált, melyeket gyakran átdolgozott. Most a Bambergi Szimfonikus Zenekar szólaltatja meg a műveket. Vezénye Jean-Jacques Cantoreau. Ars Nova.